A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A példátlan ütemű technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia korában a jövőbiztos tudás iránti igény felértékelődik. A munkaerőpiaci jelentések szerint a technológiai szektorban az MI specialisták mellett azok a szakemberek a legkeresettebbek, akik mérnöki tudással is rendelkeznek. Hová fejlődött a mesterséges intelligencia, okosabb lett-e a közelmúltban, képes lesz az ember uralni, féken tartani, hogyan védekezhetünk a rossz indulatú felhasználók ellen? Ezekről is beszélgetünk mai műsorunkban. A stúdióban dr. Dávid László professzor, a Szapiencia Érdei Magyar Tudományegyetem korábbi rektora. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Egyetemi tanárként gondolom mindig az volt az oktatási munka lényege, hogy a megszerzett tudást minél hatékonyabban átadja a diákoknak. Hogyan látja, jó tanuló volt a mesterséges intelligencia, ChatGPT az elmúlt fél évben, amióta nem beszélgettünk?
Hát ha azt nézem, hogy majdnem minden teszten túl teljesít az emberi jelentkezőkön, akkor igen. Ha azt nézem, hogy hol állunk, akkor bizony fel kell tennünk egy pár kérdést. Tegyük fel azt az első kérdést, hogy hol tart ma a mesterséges intelligencia, ezek a programok. Nos, számos területen jól teljesít. Tudunk beszélgetni vele, csetelni vele, kérdéseinkre válaszol, videót szerkeszt, zenét szerkeszt, gyógyszereket tervez, arcot felismer, na de érdekes módon mindegyik feladatra külön-külön mesterséges intelligencia létezik. Külön-külön programcsomag létezik, amely az adott feladatra jobban vagy esetleg rosszabbul teljesít. Tehát nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ma a mesterséges intelligenciának abban a korában vagyunk, amikor dedikált, adott feladatra célzottan kifejlesztett szoftvereket használunk. A kérdés teljesen normálisan következik ebből, hogy jó, de mikor lesz egy általános mesterséges intelligencia, ami mindent egyben tud. Na, az érdekes az, hogy gőzerővel fejlesztik ezt. És sokan azt mondják, hogy ez az általános, majdnem minden feladatra használható mesterséges intelligencia a következő 10, maximum 15 évben itt lesz velünk. Sikerül fejleszteni. És a harmadik kérdés az, hogy hogyan tovább. Itt tegyünk fel egy kérdést, hogy nyugodtan minden hallgató elgondolkodhat arról, hogy képes a mesterséges intelligencia ma programot írni? Hát a válasz egyszerű, mert hogy igen, azt mondjuk igen, persze, hogy képes, sőt, a programozók egy jó része azért marad munkanélküli, mert a senior programozók inkább a mesterséges intelligenciáknak adják oda a megoldandó feladatot, mint egy fiatal programozónak. Ezért nem veszik fel, nincs szükség már rájuk. Na, a következő kérdés az, hogy mire használjuk ezt a programot, hogy mire használhatjuk azon kívül, hogy én megkérem, hogy írjon egy programot, majd mondok egy példát erre. Hát például arra, hogy a mesterséges intelligencia saját magát fejlessze. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ahhoz a mesterséges intelligenciához képest, amivel ma találkozunk az interneten, és amivel ma találkozik bárki, egy olyan mesterséges intelligenciát fogunk kifejleszteni, ami saját magát nem ellenőrzött módon fejleszti olyan képességekre, amit még el se tudok ma mondani. És miért érdekes ez? Mert ha valaki belegondol abba, hogy a GPT, a ChatGPT-ből minek is a rövidítése, akkor az nagyon könnyen lehet látni, hogy ez mit is tud a mai mesterséges intelligencia. Tehát a G az a generatív. Új tartalmat, újszerű tartalmat tud generálni. A P az a pre-trained, előre tanított. A T az egy érdekes történet, a Transformer, ugye az egy struktúrának a neve, és az a kérdés, hogy sok-sok tízezer kuli munkás előre tanítja ezeket a mesterséges intelligencia modelleket több tízezer órával, hogy azokra a kérdésekre, amit mi felteszünk, tudjanak válaszolni. Nem ő saját magát tanítja még, nem a mi beszélgetésünk alapján tanul, hanem azokból a felügyelt tanítási módszerekkel, ezt úgy is nevezzük angol szakirodalmi reinforcement learning, tehát visszaigazolásos tanítás, és bizonyos feltételek mellett a sok tízezer munkatárs, nem mondom, hogy mind programozók, tanítják, felügyelik ezeknek a mesterséges intelligenciáknak a tanítását. Ez jelenti azt, hogy nem mehet rossz irányba. Esetleg mi felügyeljük a tanítását, nem engedjük teljesen szabadon. Igen, ám, de mi történik akkor, amikor már csináltak ilyet, hogy beépítik azt a programkódot, programgenerálást, nem csak a tanítást, hanem magát a mesterséges intelligencia struktúráját is megváltoztatja, saját maga fog adaptálódni úgy, hogy a leghatékonyabban működjön.
Fog, na, ez biztos?
Igen, ez fog, a kérdés csak az idő kérdése. Mert hogy a technológia megvan ennek, megvan, mert hogy ma is tud programokat, programrészleteket generálni, de a kérdés az, hogy amikor ezt a kettőt ötvözzük, hogy a saját maga által generált programrészletek a saját javítására szolgáljanak, akkor a kérdés az, hogy ki tudja felügyelni, hogy tudom követni az egészet. Hát nem tudok, 30-35 év valószínű az az időtartam, amíg, de lehet, hogy kevesebb, amíg ez megtörténik, és az lesz igazán az a veszélyes pillanat, amikor feltehetjük azt, hogy elveszítjük a felügyeletet ezek a mesterséges intelligencia programok fölött. Addig mindenképpen ki kell dolgozni egy olyan módszert, ami valójában ezt valamennyire helyre teszi, valamennyire megoldja ezt a kérdést.
Igen, és a kérdés ugye a szándék az ember részéről, hiszen láthatjuk nap mint nap, hogy bizony sokan nem jó szándékkal használják a mesterséges intelligenciát. Bízhatunk abban, hogy jók a tanítói a mesterséges intelligenciának?
Hát egyértelműen az válaszom az, hogy nem. Mert hogy a mesterséges intelligencia tanítói mindig is a saját szempontjuk alapján tanítják. Számos olyan kérdés van az emberiség történelemben, ami népcsoportok, országoknak eltér a véleménye egymástól. Most ki tanítsa meg ezeket? Mi az abszolút igazság? Létezik abszolút igazság? Hogyan tanítsuk ezeket meg? Tehát valójában a mesterséges intelligencia nem önálló tartalmat generál, önálló fejlődést generál most, hanem az általunk megtanított óriási adathalmazból kiválasztja a legvalószínűbb, az általa legvalószínűbb választ, és azt közli velünk. És ez egyértelműen attól függ, hogy a sok 10 milliárd dollár költségen tanított ugye program, vagy mesterséges intelligencia, nevezzük így, azt a programozók, azt a tanítók mit tartottak fontosnak, hogy megtanítsák neki. Persze vannak olyan feladatok, ahol ez a kérdés ez nagyon könnyen kezelhető. Nézzük a matematikát. Képes a mesterséges intelligencia logikai feladatokra válaszolni? Hát persze, hogy képes. Ebben nincsen külön. Tehát a logikai feladat megoldása az nem politikai színezetű, tehát ott nem kell ott egy abszolút gondolkodást kell beletenni, de ott is vannak gondok, mert hogyha azt kérdem tőle a mesterséges intelligencia, mondd meg vicces nekem a mai, hogy hány óra van most, akkor én hiába tanítottam egy héttel ezelőtt, hogy ő azt kell érzékelje, hogy ez, hogy hány óra van most, akkor a rendszer időhöz hozzá kell férjen, egy más programot le kell futtasson, és azt adja vissza. Tehát valójában nem annyira egyszerű minden kérdésre a válasz. Most a legnagyobb kihívást, és egy nagyon óriási kihívást az jelent, hogy a mesterséges intelligenciát mindig úgy kell futtassuk, hogy vannak nagy adatközpontok, ahol betanított mesterséges intelligencia válaszol interneten keresztül a kérdésünkre, vagy ide tettem az asztalomra azt a számítógépet, és itt fut egy olyan mesterséges intelligencia, ami nekem fontos, és a nekem fontos feladatokra válaszol. Gondoljon csak bele, cégek. Cégeknél számos olyan érzékeny adat van, amellyel a cég szeretné mesterséges intelligenciával feldolgozni ezeket az adatokat, jelentéseket készíteni, bármi más csinálni vele, de nem akarja az adatait megosztani olyanokkal, ahol nem tudja, hogy mi fog történni majd ezekkel az adatokkal. Mekkora befektetés ennek a cégnek, hogy egy saját maga működtessen egy olyan mesterséges intelligencia programot, amit be tud fektetni, és ami ezeket a nagyon érzékeny adatait tudja kezelni. Nagyon érdekes, mert hogy azt mondtuk, hogy hát ez eléggé messze van ennek a fejlődése, mert roppant sokba kerülnek azok a hardware eszközök, amivel ezt meg lehet valósítani. Tehát ezek tipikusan az Nvidia cég által fejlesztett grafikus kártyákat használjuk erre, mert a műveletek ott párhuzamosíthatók, és ilyen tenzorműveleteket lehet elvégezni nagyon gyorsan, de ezek a kártyák nagyon-nagyon sokba kerülnek. Most előállt egy kínai kis csapat, aki ezt az egészet felrúgta, és közé tett egy olyan programot a DeepSeek néven, amivel azt állították, hogy a több 10 milliárd dollárhoz képest ők 8 millió dollárból kifejlesztettek egy olyan mesterséges intelligencia programot, ami hasonló teljesítményt nyújt, mint a GPT, mint a GPT-4O. És nem csak, hogy kijelentették ezt, és hogy bárki letöltheti az internetről ezt, hanem közzétették a forráskódot. Közzétették azt a forráskódot, amit bárki le tud tölteni, van egy ilyen honlap, a GitHub, és ott mindenki letölteti, sőt, hogyha megfelelően beruház saját eszközökbe, akkor tudja nagyon olcsón futtatni ezeket a mesterséges intelligencia programot. Mit jelent a nagyon olcsó? Hát a nagyon olcsó az azt jelentette volna, hogy 10-20 ezer eurós beruházásból, de eladdik, hogyha ezeket a modelleknek a adattartalmát csökkentem, akkor már 2500 euróból lehet olyan számítógépet vásárolni, amely egy ilyen modell tud, persze lebutított modell tud futtatni. Van egy cégnek egy ennyi pénze? Persze, hogy van. Tehát valójában azért volt óriási bukta az Nvidia-nak is ez a bejelentés, mert hogy a sok-sok pénzből kifejlesztett modern grafikus kártyái, amiket használtak a mesterséges intelligenciából, úgy látszik, hogy mind fölösleges lett, mert hogy sokkal olcsóbban, sokkal régebbi, sokkal kevesebb tudású kártyákkal is meg lehet oldani ezt a tudást. De itt van egy csavar a kínaiakban. Mert ugye a mesterséges intelligenciának költségének egyik, nem az egyik, de egyik nagy tétele a sok-sok munkaóra, amivel tanítják. És a kínaiak egy huncutsághoz folyamodtak. Ők azt mondták, hogy veszünk egy hozzáférést egy már betanított mesterséges intelligenciához, mit tudom, ChatGPT-hez, és annak alapján tanítom. Tehát nem én tanítom, nem én felügyelem a tanítását, hanem mind arra megtanítom, amire ő válaszol. Ezt úgy hívjuk, hogy desztillálás. Tehát desztillálja azokat az adatokat, amit a másik nagy sok pénzből kifejlesztett mesterséges intelligencia tud, és hogyha ezt elég gyorsan csinálják, akkor viszonylag rövid idő alatt fel tud fejlődni ugyanarra a szintre. Valaki kipróbálja hogy ezt a DeepSeek programot, nagyon jól teljesít. Nagyon jól teljesít. És igazából ez a huncutság, ez teljesen legális volt, mert hogy senki nem tiltotta azt, hogy mire használjam azokat a megvásárolt órákat, amit ugye egy más mesterséges intelligenciával töltök el.
Hová fejlődött a mesterséges intelligencia, okosabb lett-e, a közelmúltban képes lesz az ember uralni, féken tartani, hogyan védekezhetünk a rossz indulatú felhasználók ellen, erről beszélgetünk mai műsorunkban. A stúdióban dr. Dávid László egyetemi tanár, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem korábbi rektora, a telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Közben érkeznek a kérdések SMS-ben, az elmondottakhoz kapcsolódik egy hallgatónak a kérdése. Az emberre bízták a világ teremtésekor, hogy hajtsa uralma alá a világot. Az látszik a mai világban, hogy lehet ezt túlértelmeztük. Először a fiatal programozók alatt vágták el a fát. De mi lesz pár év múlva például az orvosokkal, tanárokkal?
Van egy érdekes történet. Tehát röviden válaszolok, és utána elmondom az érdekességet. Hát átszervezzük az oktatást, úgyhogy mindenkinek lesz egy személyes asszisztense, és mindenki a saját ütemében tud tanulni. Tehát úgy, mintha egy magántanuló lenne.
De minek tanulni, ha ott a mesterséges intelligencia?
Nagyon érdekes. Tehát egy értékrendet csak úgy lehet kialakítani, hogyha megfelelő tudás van a háta mögött. Ha egy valakinek, akinek ösztosztályos, így oda teszem a mesterséges intelligenciát, hogy mindent oldjon meg, nem fogja értékelni, és nem lesz értékrendje. Ha nincs értékrendje, akkor meg nem kell magyaráznom, hogy mit jelent ez a társadalom szempontjából. Na most az orvosi történethez az tartozik hozzá, hogy lehet, hogy kevesen tudják, hogy a 2024-es Nobel-díjat nem csak a két fizika Nobel-díjat adták mesterséges intelligencia kutatásra, hanem a kémiai Nobel-díjat is. Kémiai Nobel-díjat három kutató kapta, ebből kettő olyan, egy Hassabi és egy Jumper nevű úriember, akik kifejlesztettek egy AlphaFold, majd AlphaFold 2 programot, ami az aminosavak szekvenciájának az ismeretében megmondja, hogy egy protein, az fehérje, milyen térbeli szerkezetet vesz fel. Egy roppant fontos kérdés, mert hogy azt tudjuk, hogy több milliárd ilyen szerkezet létezhet. Fel tudjuk térképezni, de eddig sikerül 100 000-et feltérképezni, 100 000-et. Hol vagyunk még a többitől. Ezt a programot használva, ez egy mély tanítású neuronháló, ami egy az egyben mesterséges intelligencia, egy pár hónap alatt ezt a 100 000-es számot sikerült feltornászni 1 000 000-ra. Mit jelent ez? Hogy a gyógyszer tervezésben úgy fel tudjuk gyorsítani egy-egy gyógyszer tervezését, hogy a előre több hónapos vagy 8 hónapos tesztelési időszakot leredukálom programmal 1 órára vagy 2 órára. Tehát egyértelműen a gyógyszergyártásban, a kémiában, de bárhol máshol ezzel a dolog, ki tudok fejleszteni egy olyan dedikált eszközt, ahol akár rákutatásban saját személyre ki tudok fejleszteni gyógyszert, amely az adott személyre nagyon jó hatása van, a szomszédra meg egyáltalán nincs hatása, és ugyanúgy szelektíven a ráksejtekre van hatása, és a többi sejtre egyáltalán nincs hatása. Azt is mondta valaki így viccesen, hogy éljük túl a következő 10 évet, mert utána bármit meg tudunk majd gyógyítani. Most ez egy roppant hasznos történet, ugye, és ezt a kémiai Nobel-díjat adták oda, most 2024 decemberében, ugye, itt van, tehát a mesterséges intelligencia sokkal, de sokkal inkább betört a hétköznapjainkba, mint azt egyesek gondolnák, mert hogy van egy látszó része az egésznek, hogy mi csettelünk, beszélgettünk, kérdéseket felteszünk, sőt, program részleteket íratunk a mesterséges intelligenciával, a munkák mellett használjuk, de van egy másik része is, amit kimondott szakterületeken dolgozó orvosok, kutatók, biológusok használnak, és ott nagyon felgyorsította a kutatási eredményeknek a lehetőségét. Egyébként azt is mondják, hogy a következő 10 évben ennek a mesterséges intelligenciának a következtében 300 millió munkahely fog megszűnni. Nem 50 évben, nem, a következő 10 évben 300 millió munkahely fog megszűnni. Most, hogy én ezt nem fogom felsorolni, hogy milyen munkahelyek fognak megszűnni, de hát már könnyen el tudjuk képzelni. És mi erre a megoldás? Hát foglalkozunk azzal, ami kiváltja ezt. Van egy ilyen szó, azt mondják, hogy ha az a mesterséges intelligencia, amit én használok, az bizonyosan nem fogja az én munkahelyemet megszüntetni. De az a mesterséges intelligencia, amit a szomszédom használ, na már az megszünteti.
Az én munkahelyemet, igen. Azt írja egy hallgató. Jó napot kívánok! A jelek szerint a Z és Y generáció simán lépést tart a mesterséges intelligencia fejlődésével és felhasználásával. Gondot, tisztelet a kivételnek, az idősödő korosztálynak jelenthet, van, hogy én magam is néha digitális analfabétának érzem magam. Miként lehetne népszerűsíteni, használhatóvá tenni az X pluszosok számára is, Ilona írja. Kell most már mondjuk 50-en, 55-ön túl lépést tartani ezzel a fejlődéssel? Feltétlenül?
Hát magával, azzal, hogy mi van a mesterséges intelligencia háta mögött, lehet, hogy mindenkinek nem kell ezt a technológiát ismerni. Már csak azért sem, mert hogyha valaki beül az autójába, nem biztos, hogy motorszakértő.
És mégis tudja vezetni.
Olyan egyszerű kezelő felületei van ezeknek a mesterséges intelligenciáknak, hogy az bárki, nem csak egy 50 pluszos, hanem 70 pluszos is könnyen meg tudja tanulni. Aki megtanult egyszerűen e-mailt írni, vagy megtanult levelezni, vagy megtanult a keresőprogramot keresni, az ugyanúgy meg tudja ezeket a mesterséges intelligencia programokat is tanulni. Nem kell semmi. Még telepíteni se kell az adott programot, mert egy böngészőből elérhető. Telefonunkra kell telepíteni, de elérhető. Tehát olyan programok vannak, ugye a ChatGPT-ről ne beszéljek, volt a Bard, az most átalakult, a Gemini, ami egy nagyon, nagyon jó, a Claude, a Sonnet, tehát ezek olyan programok, hát én most itt előveszem, és ugye meg tudnám mutatni, hogy én telefon 4 ilyen mesterséges intelligencia programot telepítettem. Van olyan, amellyel én beszélni tudok, felteszem a kérdést, ő akár magyarul válaszol, mert olyan adatbázisa van, hogy erre képes. Persze van egy, a Gemini esetében ez valójában olyan, mint egy jókai regény, hogy az első 100 oldalt azt el kell olvasni, mert hogy az nem a történetről szól, hanem az a bevezetés. Ez a Gemini is ilyen, hogy egy óriási bevezetőt mond majdnem mindenre, de érdemben válaszol majdnem minden kérdésünkre. Matek feladatokat megold, tehát fel kell tenni egyszerűen szóban a kérdést, és ő szóban fog válaszolni az adott feladatra. Na most van olyan program, ami nem szóban tud, tehát a nem fizetős változata, hanem szóban fog válaszolni, hanem írásban, de ugyanúgy használható. Ez úgy kell elképzelni, hogy valahol van valami, ami a kérdésünkre bármilyen nyelven is tesszük fel, könnyedén tud válaszolni, könnyedén tud segíteni nekünk, különböző jelentéseket, Excel táblázatot, bemutatót tud készíteni, fordításokat végez úgy, hogy a mai nyelvi fordítók bújjanak el mellette. Mert hogy meg tudom mondani a stílusát, hogy ez tudományosabb, vagy ne olyan legyen. És úgy is tudok vele társalogni, és úgy is tudok, hogy ő ad egy választ, az nekem nem tetszik, és akkor megmondom, fogalmazd át, kérlek szépen olyan valakinek, ahol egy 70 éves is megérti a választ. Tehát egyértelműen saját, van egy gondolkodási idézőjelben vett gondolkodási fázisa, amit ki is lehet íratni, tehát egyesek azt a szorakoznak, hogy kírják, hogy hogy jut az adott megoldáshoz, tehát milyen lépéseken keresztül, és akkor követni lehet, hogy ez valójában a feltételezéseknél, hol nem pont az a feltételezés, mint amit én gondolok, de mindenképpen lehet használni. Én arra biztatok minden hallgatót, hogy vegye azt a kis fáradtságot, és böngészőből jelentkezzen be, van egy felhasználói felület, és azon próbálja ki, tegyen fel bármilyen kérdést, és nézze meg, hogy azokra a kérdésekre milyen válaszokat kap.
Igen, a kérdés az, tanár úr, hogy képes lesz-e valaha a mesterséges intelligencia oda fejlődni, hogy érveljen egy emberrel való beszélgetésben, kritikát is megfogalmazzon. Nem tudom, ismeri-e Bíró Adát a Duna TV-ben, a Delta című tudományos magazinban kreáltak egy dekoratív hölgyeményt, aki elmondja a legfrissebb tudományos híreket, de eljuthatunk valaha oda, hogy mert hogy ennek ugye adott esetben a politikusok nagyon örülhetnek, hiszen kapjuk az információt, viszont bizonyos vitaműsorokban eljuthatunk-e oda, hogy vitára is képes legyen ez a mesterséges intelligencia. Látjuk, hogy a kritikus gondolkodás az úgy kihaló félben van, és ennek sokan örülnek is, hogy mondjuk a magunkét újságban, tévében, rádióban, és nincs, aki vitatkozzon velünk. Szóval lesz valaha annyira intelligens, hogy itt a helyemben üljön, vagy az ön helyében, és akkor egy párbeszédet folytassunk, nem mindig előre gyártott információkat kapjak én tőle, vagy kapjon ön?
Szerintem már most az. Már most nyugodtan kijelenthetjük, hogy képes ezekre. Most nem akarok pejoratív módon azt mondani, hogy persze egyes, nem akarok minősíteni senkit, jobban érvel már most, mint egyes közszereplők. De hát az igazság a következő, hogy egyesek azt mondják, hogy a közszereplők, lásd politikai, azért nem érvelnek, mert hogy az a média, akihez ők szólniuk kell, úgysem érte, tehát egy nagyon töredék része érti meg az érvelést, tehát ők tőmondatokban kell mondaniuk valamit, ami aztán bekerül a közgondolkodásba, de nem azért, mert az az igazság, vagy azt a logikát felépítik, hanem azért, mert így működik a mai világ. A kérdés csak az, hogyha én vitatkozom egy olyan valakivel, aki mesterséges intelligenciát használ, én miért ne használhatnék? És majd a végén azt az egyetlen kérdést kell feltegyük, hogy miért van szükség ránk? Hát a két program vagy vitatkozzon egymással. Az egyik a republikánus, másik demokrata színekben, és tessék, üljön le, és vitatkozzon
egymással. Mi lesz az én szerepem, mint ember?
Hát a kérdés az nagyon jó. Mi lesz a mi szerepünk, mint ember 50 év múlva?
Ülünk Hawaii-on a tengerparton.
Hát lehet, hogy valaki azt fogja mondani, hogy ezt nem érdemeljük meg. Mert hogy lesz valaki, aki ezeket elmondja, és lesz valaki, hogy azt a kérdést is feltesz, hogy mennyiben járultunk mi hozzá, hogy érhetetlen földet hoztunk létre, és hogy mennyire vagyunk veszélyesek egy adott utókornak. Hát erről sokat lehetne beszélni, a kérdés mindenképpen az, hogy mindaddig, amíg mi tanítjuk ezt a mesterséges intelligenciát, addig befolyásunk van erre. Akkor nem lesz befolyásunk, amikor, ahogy mondtam, ő saját magát nem csak tanítani fogja, hanem javít a szerkezetén, javít a hátterén, olyan modulokat ad hozzá, ami sokkal hatékonyabbá teszi, és ma azt már a programokat már nem mi dolgozzuk ki, hanem ő saját maga.
István írja SMS-ben, tiszteletem, ugyanígy veszteség listára kerülnek a művészetek is, de sokkal ijesztőbb, ha igaz, hogy a szomszéd háborúban már élethalál felett is dönt.
És sejtettem, hogy eljutunk ide, mert hogy fiatal koromban volt egy olyan könyv, ami kísértetiesen hasonlít arra, ami ma történik. Drónok támadnak, és a drón dönt abban, hogy mi legyen velünk. A kérdés csak annyi, hogy élethalálúra, és ugye ezt kivették, mert eddig benne volt a mesterséges intelligencia fejlesztőkbe, hogy harcokra nem használjuk. Na most, már most használják, és már most hatékony. Ugye egy kezelő valaki távolról elviszi a adott tank környékére, és amikor látótávolságban van, akkor ő saját maga elvégzi a dolgát. Hát be van építve, ott van benne. Ez egy nagyon veszélyes történet, de lehet, hogy ez most meghaladja ennek a műsornak a időtartamát.
Igen, egy hallgató van a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok. Én csak egy szerény megjegyzésem van, hogy sajnos a szellemet kiszabadították a palacból, és majd ennek a hátulütőjét, és hogy mit tud okozni a szellem, hát azt majd 25-30 év múlva, de lehet, hogy még annyit se kell várni, megtudjuk. És valóban a mesterséges intelligenciát már azok, akik szorgalmazzák, nem éppen a jótékony célra, tehát karitatív célokra akarják használni, hanem romboló célokra. Ezt lehet, hogy is hívják volni, tiltani, ők úgy is fogják tenni, és hát, amit mondott a professzor úr, hogy 300 ezer fiatal marad majd, 300 millió fiatal marad munkanélkül, hát akkor kértem én, hogyha mit szólnak azok a fiatalok azért ahhoz, hogy a munkahelyeik megszűnnek. Tehát én egyáltalán nem látom ezt egy jó dolognak, semmiféleképpen az emberiség céljára. Vannak olyan dolgok, amiről beszélhet, lehetne erről beszélni, van is lehet kapni irodalmat, de nem mikrofon szalonképes ez a gondolkodás. Tehát én egyáltalán nem tartom ezt egy jó dolognak. Köszönöm.
Igen, köszönjük szépen a véleményét, tanár úr.
Hát, nagyon egyszerű a kérdés. Ezeknek a mi fiataloknak azt a kérdést kellene feltegyük, hogy mit és hogyan kellene tanuljanak ahhoz, hogy ne ők legyenek, akiknek a munkahelyük megszűnik. Tehát ez már ismert tény volt, nem 1-2-3 éve, hanem 40 éve, hogy számos munkahelyet meg fog szüntetni a mesterséges intelligencia. És azért beszélek én 40 évről, mert ez a kutatás nem ma kezdődött. 1957-ben kezdődtek a neuronháló kutatások, csak hát most robbant be, most jutott arra a szintre, hogy berobbanjon. Tehát ezek a fiatalok azt a kérdést kell feltegyék, hogy mi az a terület, mi az a tudás, ami nélkülözhetetlenné teszik, és ők biztosan nem maradnak munkahely nélkül. Egyértelmű, persze, hogy az a tudás, hogy mesterséges intelligenciákat fejlesztek tovább, ez nagyon kell, szükséges lesz rá, hogy ennek a felhasználását jogi, ez is kell, tehát viszont van egy olyan kérdés, ami nagyon egyszerűen válaszolható. Ismerjem meg a adott mesterséges intelligenciát, ismerjem meg a határait, használjam ki ezeket a határokat, és akkor könnyedén tudok válaszolni, hogy mi az az én szerepem, hogy jobbá tegyem, hogy hatékonyabbá tegyem a munkámat, és ezt felhasználva nagyon könnyen el tudom dönteni, hogy mit tanuljak meg, és mit ne. Kérdés sok tanárok esetében is úgy tevődik fel, hogy a francba tudom eldönteni, hogy arra a válaszra, amit én feladok, házi feladatban, a hallgató az nem a mesterséges intelligencia segítségével oldotta-e meg a feladatot, vagy nem. És a válasz roppant egyszerű. Például kiadok egy programot, amit írja, és megírja. Persze elnév tapasztalatából rögtön ki tudom szúrni azokat a sorokat, azokat a, ami nem hiszem az ő fejében volt meg. De utána leállok beszélgetni vele. És megnézem, hogy az ötletet, amiben mennyire ismeri ő, mennyire az ő, és nem is szükséges az, hogy ne ő írja meg a program, hogy nem ő írta meg a programot. Ha az ő fejében tiszták a fogalmak, tiszta a dolog, akkor utána csak használja ezt, mert akkor nagyon hatékonyan fog dolgozni máshol is. Tehát tanulja meg ezt használni, de ne úgy tanulja meg, hogy buta módon megcsináltat valakivel semmit, és ő halványgőze nincs, nem ért ehhez, hanem az adott tudásban tudjon beleszólni, tudjon kérdezni, tudjon fejleszteni, tudja kérni a mesterséges intelligenciát. Én szerintem egy új, ilyen új generáció fog kifejlődni, akik aktívan használják ezt, és már most teszik, de megfelelő kritikus gondolkodásmóddal látják azt, hogy mit old meg nekik ez a
két percünk entitás. Van összesen a műsorból, itt van még egy kérdés Csongor részéről SMS-ben. Mi a véleménye, álláspontja a tisztelt meghívottjának, hogy körülöttünk minden okos lett, és az emberiség egyre butább. Már Románia lakosságának mindjárt fele hivatalosan is funkcionális analfabéta, ami hivatalos körökben is csak egyeseket aggaszt. Nem vagyok negatív és ellenségeskedő, de a realitás az ijesztőnél komolyabb helyzetet mutat, amivel szinte senki nem foglalkozik, mert mindig úgy vagyunk beállítva, hogy rohanunk éjjel-nappal, sok bölcsességet, egészséget, tisztelettel. Csongor, egy másfél percben reagáljon meg, kérem.
Hát én most egy olyan dolgot mondok, hogy feszegettem a dolgot. Hát nem tudom, a kedves hallgatók közül hányan hallottak Noam Chomskyról? Nyelvész, professzor, híres, akinek van egy pár olyan mondása, amit hát neki tulajdonítanak, lehet, hogy nem pont az övé, de tehát mindenütt így kapják meg. És van egy ilyen mondás is többek között, hogy tedd a környezetedet, vagy a adott populációt minél butábbá, szüntesd meg, rombold le az iskolákat, stb., mert akkor tudod igazán befolyásolni, vezetni ezt a társadalmat. Idézet bezárva. Erről szól az idézet. Na most itt a kérdés az, hogy kinek érdeke ahhoz, tehát az, hogy minél jobban felkészültek, és ne legyünk funkcionális analfabéták. Hát mondok egy pár evidenciát. Az, aki tudja használni a mesterséges intelligenciát, és napi szinten használja tudatosan, az biztos, hogy nem lesz funkcionális analfabéta. Biztos, hogy nem lesz. Szokás azt is mondani, hogy ugye nem minden okos ember művelt. De bocsánat, nem minden művelt ember okos. De egy okos ember lehet, hogy ma nem művel, de holnap az lesz. Mert tudja, hogy mi a...
Vagy az lehet.
Az lesz, mert hogy tudja ennek a hátterét. És ugyanez a válaszom itt is, hogy ha az embereket arra vezetjük rá, hogy milyen érdekük van, és miben lesz jó ahhoz, hogyha ők fejlesztik magukat, akkor biztos, hogy ez meg fog történni. Ted motiváltál őket.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Dávid László egyetemi tanára, Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem korábbi rektora volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, még fogunk beszélgetni, azt hiszem, erről.
Köszönöm szépen én is a meghívást.